Rádió Egyetem. Varga Mónika előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe: Te öltél meg engemet, néne, rontás metaforák a boszorkányperekben.
A mostani előadásban még inkább, mint eddig, a szövegek vallatása következik, immár teljesen rátérve a megbetegedés szókincsének szűkebb témakörére. Ezúttal azt mutatom be, hogy milyen tapasztalatokat, hiedelmeket idéz fel a közösség, ha azt olvassuk a tanúvallomásokban, hogy a boszorkány megesz valakit, vagy épp valaki kötésbe kerül a boszorkány által. Mi kerül ma terítékre? Lesz egy előételünk, emlékeztető formájában, a metafora, mint megértésmód, és ennek szerepe a hagyományőrzésben és a nyelvi változásban. Nem folytatom a gyilkos vacsora metaforáját, mert már lerágott csont lenne, de lerágott csont az így is lesz. A szövegek vallatása előtt visszaidézzük még a boszorkány figuráját a hagyományban, és a kuruzslás jelentőségét a 16-18. Században, részben ismét utalva a néprajzi háttérre. Konkrét példán megnézzük, mit is jelent az, hogy az itt tárgyalt tanúvallomásokat rontás elbeszélésként vizsgáljuk és elemezzük, és hogy milyen is a hozzátartozó jellegzetes szókincs. Ezt követi egy sajátos és a szövegtípusban feltűnő esetbemutatása, ez lesz a megevés. Egyrészt mint nyelvi elem, másrészt mint metafora, tehát megnézzük, hogy milyen tapasztalati alapja lehetett, és hogy tulajdonképpen milyen használatban is fordul ez elő, egyrészt a szövegtípusban, másrészt térben, másrészt időben. Ezután rátérünk egy olyan rontás metaforára, amelynek szűkebb és tágabb értelmezése is felfedezhető a szövegekben, így a közösségben is, ez lesz a kötés. Az előző előadás alkalmával úgy mutattam be a metaforikus fordulatokat a tanúvallomásokban, hogy a metafora a mindennapi nyelvhasználat részeként jelent meg, mint információfeldolgozási módszer, amelynek szerepe van a jelentésváltozásban, így a nyelvi változásban, és a különféle tapasztalatok hagyományozódásában is. Idéztem Hadrovics László megállapítását, hogy tulajdonképpen egész elvont szókincsünk elhalványult metaforákból áll. A metaforává válás úgy jelent meg, mint az adott kifejezés közvetlen valósághoz köthető jegyeinek a háttérbe kerülése, lehámlása, és az adott szó jelentésének az általánosabbá válása. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy a szó szerinti jelentés az mindenképpen eltűnik, tehát ez jellegzetesen jelentésbővülésként értelmeződik, tehát a konkrét jelentés attól még hozzáférhető maradhat, bár erre is láttunk példát, hogy ez volt a fenyeget, mint fogvillantás, erőfitoktatás, figyelmeztetés, ami idővel ugye szóbelivé verbálissá vált. A metaforák megfeleléseken, hasonlóságokon alapulnak. Ez a hasonlóság lehet formai és lehet funkcionális egyaránt. És ezeknek a megfeleléseknek, hasonlóságoknak ugye egyik fontos eszköze a képzettársítás, az analógiás gondolkodás. A metaforák működése az általános emberi tudáshoz kötődik, ahhoz, ahogy az egyedi dolgokat, tapasztalatokat kategóriákba, csoportokba tudjuk sorolni, különféle összefüggések mentén, illetőleg ahogy a már meglévő ismereteinket mozgósítani, alkalmazni tudjuk egy új tapasztalat megértése során, illetve hogy a nehezen körülhatárolható dolgokat, tapasztalatokat valamennyire azonosítani tudjuk. Korábban láttunk példákat az idő, mint mozgás témakörére, illetőleg a boszorkányság gyanújának a képzeteiről, valamint ugye a gyanús tevékenységek egyikéről, ez pedig éppen a rontás megszüntetése volt. Ahogy azt említettem, nem minden ilyen boszorkányüldözéses eset jutott el hivatali szintre, ez volt a gyanúsításnak a végső szakasza. Viszont a hétköznapi rontásnak tekintett károkozás visszafordítása mindennapos kérés követelés lehetett a korszakban, amikor is ugye azt akarták, hogy a boszorkány eresszen meg a szenvedő embernek. Sőt, gyakran fenyegették is a későbbi vádlottat a siker érdekében. Például, gyógyítaná meg-e feltenst, vagyis eresztene meg neki. Ha meg nem ereszt kegyelmet, bizony rákeresem. Nem a Google-ban, hanem egy kicsit máshogy. Idézzük fel ennek a metaforának a motivációját. A történeti és történeti etimológiai szótári jelentésekből mindegyik valamiféle akadály megszüntetésére vonatkozik, tehát egy akadály megszüntetését egy kedvezőbbnek számító állapot visszaállításának a képzetét mozgósította. Ugyanakkor nem egy változatos szókincs alakul ki ebből a fogalmi alapból, vagyis nem olyan, mint amikor az időt mozgásként képzeljük el, tehát ugye akkor fontos lehet a tempó, az irány, ugye nem lehet visszapörgetni az időkerekét, vagy hogy ugye milyen érzetet kell, tehát könnyeden szállnak a percek, vagy éppen nyomasztóan lassan telik az idő. A megeresztnél nem ezt látjuk, hanem a megereszt esetében a cselekvő mellett a károkozás elszenvedője szerepel a szövegekben, vagyis az, akinek esetleg akin meg kell ereszteni. 1741-ből származik az egyik adat. A hideg ellelte csaknem aratásig kínoszta, talán tovább is lelte volna, ha csak a fátens város eskütjét hozzá nem küldte volna, hogy leányán megeresszem. A betegség tüneteitől úgy látszik, hogy független ez az elvárás és a megfogalmazás is. 1740-ből következik a példa. Akkor mindjárt a fejében és derekában nagy fájás állott, és mikor ráízent a boszorkányra, hogy eresztene meg, egy-két nap alatt könnyebbedett, megint megújult. Egy másik példa ugyanebből a szövegből. Keményen feddették, hogy eresztene meg a gyermeknek, mert csak az ő dolga volna, holott nem, megfogatnák. Az ilyetén fenyegetés után harmadnapra mindjárt elhagyta a gyermeket a hideg. Tehát itt a hidegrázásról van szó. Ekkor az emberi test egyfajta tartályként értelmeződik, a betegség pedig egy felületre gyakorolt szorító, akadályozó hatásként jelenik meg, és ennek a megszüntetésére és ennek a következményére hívja fel a figyelmet a megereszt. Tehát egy olyan állapot változása, ahol a test újra megfelelően működhet. Annyira igaz ez, és annyira általános, hogy a tünetektől függetlenül így képezik meg ezt a metaforát. Kitértem arra is, hogy a megereszt esetében az igekötő nem csak a cselekvés eredményességére akarhat utalni, mert önmagában is megjelenik az ereszt, ekkor viszont rontásként, károkozásként, a betegség pedig mint testet, felületet beborító kellemetlen anyagként képzelhető el. Melyet mindenkor hideglelést eresztett rája, de ereszthettek közelebbről meg nem határozott nyavaját, vagy éppen közelebbről meghatározott koszt is akár vallottakra, a példák szerint. A megeresztben tehát az ereszthez képest akár érzékelhető a megnek az ősi irányjelentése, a vissza, hiszen a megszokott egészséges állapotba szerettek volna visszakerülni a közösség tagjai. És arról is volt szó, hogy ez a megereszt és az eresztnek is ez a jelentése a boszorkány üldözések elmúltával, a hiedelmek elhomályosulásával visszaszorult. Ezután tehát most a rontó tevékenységeknek a feldolgozása következik. A tanúvallomások olvasása során viszonylag nagy mennyiségű szöveg ismeretében az a benyomásunk támadhat, hogy a boszorkánysággal kapcsolatban viszonylag ritkán számolnak be ténylegesen az ördöggel való szövetségről, és ezzel összefüggésben repülésről, boszorkány zsír használatáról, boszorkánygyűlésekről. Ebből ugye azért idéztem az első előadásban, de mégsem ez a tipikus. És ez annak ellenére is igaz, hogy a boszorkány ezekben a tanúvallomásokban is részben sztereotípiaként, tehát ideológiaként jelenik meg előttünk, részben bizonyos viselkedésmódokat társítanak hozzá, tehát például általában nem jön ki túl jól a közösség többi tagjával, mármint a rontófajta boszorkány az erkölcstelen, az talán időnként túlságosan is. És ugyanez a rontó boszorkány hajlamos a veszekedésre, fenyegetésre, stb. És ugye azt is idéztem, hogy sokféle jellemző tehetett valakit gyanússá. De azért rutinból rá szoktak volt kérdezni erre az ördögi szövetségre, ugye idéztem is, és a bőbeszédű válaszokat is negatív, negatív, negatív. Tehát még így is sokkal meghatározóbbnak tűnik a kuruzslás kérdése, illetőleg a rontásba vetett hit ezekben a szövegekben. Ezt a benyomásunkat, vélekedésünket a néprajzi szakirodalom is megerősíti. Ahogy arról szó volt, a hiedelmek egyrészt a paraszti gyakorlat gyógyító és rontó tevékenysége, másrészt a természet fölötti képességbe vetett hit összekapcsolásából alakulnak ki. Tehát ezek a hiedelmek. Ugye ezeknek a vélekedéseknek a fő motivációja a mindennapos, váratlan, nem ritkán tragikus kimenetelű események rontásként történő értelmezése, és ezzel összefüggésben a bűnbakkeresés. Emellett persze a közösség bizonyos tagja iránt érzett feszültségnek a kezelése is volt ez. Rá is kérdeztek olykor a tanúktól, hogy a vádlott ördögi munkáját szerintük hogyan vitte véghez, akár világosan, akár titkon, akár fenyegetés által. Ez a beszédaktus elmélet, kimondtam és úgy lett. Vagy éppen, hogyha jellemző volt ez a kérdések között, hogyha valakit fenyegetett, annak csak hamar nyavaja vagy kára következett volna. Tehát ez tipikusan visszatér a kihallgatásokkor. Szintén jeleztem, hogy a tanúvallomások az adokra jellemző változatosság ellenére bizonyos gyanúsítási sémákat tartalmaznak, tehát elvonhatók bizonyos rendszeresen egymást követő epizódok, általánosíthatók ezek a különböző beszámolókból. Természetesen nem lehet őket szó szerint azonosítani a valósággal, és hát eleve feltűnő sokszor látjuk azt, hogy úgy mondjam, rekonstruált történeteket mesélnek el. Tehát az biztos, hogy történik valami szerencsétlenség, és ez egy viszonyítási pont, és ezt próbálják megmagyarázni. Viszont mi már a visszamenőleg azonosított verziót ismerjük meg. És ezáltal persze azt is, hogy ezt a károkozást ugye milyen előzményekhez, illetve milyen viselkedéshez szokták kapcsolni, ugye időben és okokozati viszonyban ugye tipikusan ilyen a fenyegetés. Nézzünk hát meg egy rövidebb, konkrét esetet erre a sémára, 1741-ből, és a forrás szerint Zala megyéből származik, majd meglátjuk, hogy ez miért érdekes. Az első ugye a tipikusan visszavezetett indoklás az, hogy a boszorkány kér valamit, és a tanú nem ad. Ezelőtt két esztendővel Györke Panna nevű asszony, ki mostan tekintetes nemes Somogy vármegye fogságában raboskodik, a tanú feleségéhez menvén fehér ruhát kérni. A tanú felesége nem adhat ván neki, hanem maga a tanú akkor éppen kenyeret evett, adott neki egy szeletet, azzal elmenvén. Ezt követően ugye tipikus momentum, károkozás történik, és ugye itt éppen azt szenvedi el, aki nem adja azt, amit a boszorkány szeretne. A tanúnak felesége nehéz betegségben csak hamar esvény nyomorkodott azon betegségében. És a szerencsétlenségnek a bekövetkezését ugye gyanúsítás követi, tehát rontásként, megtorlásként veszik a dolgot, és ezt feljelentés, fenyegetés követi. Már a tanú azt gondolvá, hogy meghal a felesége, panaszra ment tisztartó uramhoz, hogy azonnal kimegy feleségéből a lélek, azért valaki küldjön a raboskodó személyhez, hogy eresszen meg neki. Tehát ugye világosan megvan a gyanúsítás és a fenyegetés. Ebben a konkrét esetben itt további fenyegetés is követi az eseményeket, ekkor éppen a hivatallal. Maga a tanú is fenyegetvén mondotta, hogy akármin megbánja, egerszegi fogságban küldelek. Arra nem mindig térnek ki, hogy a későbbi vádlott próbálja helyrehozni a kárt, itt viszont igen. Ezen fenyegetések után említett raboskodó személy másodmagával a tanú feleségéhez menvén, mondván neki, rosszul vagy édesőrzsém, ne félj meg, nem halsz. Elmondja, hogy mit kell elkövetni ennek érdekében. Amint, hogy úgy cselekedvén, mindjárt megjobbulván a beteg, eleget evett, ivott, s maga lábán járt. Ezúttal tehát sikerül a gyógyítás, a boszorkány ugye viszont a magisztrátushoz kerül. Ugye további szempont, hogy a kérés megtagadása és a károkozás között ugye szokott a boszorkány különböző módokon fenyegetőzni, ebből is idéztem, és ugye a szövegtípusnak az egyik előnye, hogy egy-egy sztoriról több tanú is beszámolhat, más-más aspektusból. Nyelvileg egymás előtt vallanak. Itt is egy másik tanú tudni véli, hogy a boszorkány keveselte a kenyeret, amit kapott, és ezt meg is mondja, és ebből gyanakodnak rá, hogy ő követte el ezt a rontást. Persze, hogyha fehér ruhát ment kérni, akkor miért keveselte a kenyeret, amit kapott? Tehát itt a logikába most nem menjünk bele. Bár ugye ismerjük, a szövegekből idéztem egy olyan részletet, hogy ha adsz is megbánod, ha nem is megbánod, tehát nem sok mindent lehet tenni. Minden esetre a boszorkánynak tulajdonított károk előidézését meg is különböztetik az egyéb mágikus tevékenységektől, tehát például a jóslástól, ahol ugye különböző köveket, babot vetnek, stb. Vagy éppen az úgynevezett nézőknek és az orvosoknak, tudósoknak a szerepe is más, tehát itt is a szókincs ezt mutatja. Időnként azért kiderül, hogy milyen valódi betegségeket értelmeznek, sőt értelmeztetnek rontásként. 1751-ből származik a szövegrészlet. Soha senkit meg nem rontottam, hanem csak egyet, Kéki Jánosnét, de arra is mások kértek ketten, kinek is egyike Horváth Mihályné, elmondja, hogy mit ajánlott a rontásért cserébe, holott világos, hogy Kékinének egyéb baja nem volt, hanem a sűjtötte ki rajta magát, ilyen fekészerű megbetegedés, engemet pedig arra kértek, hogy mondjam száraz francúnak lenni, és pedig olyan orvosságot csináltam, melyel minek utána megkentem, minden testében olyan lett, mint a rühes malac. Emellett, tehát amikor nem lehet ilyen konkrét betegséggel azonosítani a rontást, akkor ritkán utalnak a vádlottak a kihallgatásokkor, valószínűleg a kínvallatások hatására, arra is, hogy hogyan történt maga a rontás. 1755-ből származik a példa. Tóth Imrét a maga házánál éjszakának idején testére borsót hintvén megrontottuk úgy, hogy másnap a fekélyek rajta támadtak. Egy másik esetben pedig így van a boszorkány. 1746-ból. Az ellopott szilváját rontotta meg a Lukács Gyuri gyermeket, és úgy, hogy egy szilva szemben port tett, és azt megette, úgy lett nyomorult. Ugyanez a vádlott egy másik gyermeket is megbetegített, megrontotta éjjel saját kezeivel bekúcsolván száját. És egy másik kárvallottal is volt esete. Peszlel János pénzt kölcsön nem adott, megfenyegette, és annak utána éjszaka kínfeküdvén lábaiban fájdalmat fújt. Ezeket tehát az úgynevezett tortúrának a különböző grádusai után mondja el. Ugye a tortúrának a menetéről ritkán értesülünk, de ebben az esetben igen, tehát itt éppen különböző zsidegezés és csigázás után mond ilyeneket a boszorkány, a vádlott. És persze ezeknek a valóság tartalma több, mint kérdéses, hiszen például a szilvába mikor került a por? Ugye ellopta a gyermek, és akkor azt még szilva szemben port tett, megette, és úgy lett nyomorult mikor. Tehát azért itt lehetünk kicsit kritikusabbak. És éppen ezért nem is az ilyen konkrét megnevezés a jellemző ezekben a szövegekben a rontásra. Viszont ennek a különleges szerepe a szókincsben, a szóhasználatban is megfigyelhető, és általában világosan kiderül belőlük az ártó szándék. Persze azért van ez, mert az ilyen megnevezések támasztották leginkább alá a vádakat. Ugyanakkor általánosabban is tekinthetünk ezekre, ugyanis ezek a kifejezések gyakran alapvető fizikai környezeti tapasztalatok kiterjesztését mutatják, és vagy különféle hiedelmek is felismerhetők bennük. Amiről még szintén nem lesz szó, az olyan nagyon direkt tünetekkel járó betegségeknek a megnevezése, mint például amikor valakinek felzsugorodik a karja vagy a lába, tehát erről most nem lesz szó, vagy hogy valakinek félrehúzódik a szája, ugye ezekben is van metafora, de ezek most túl direktek, én általánosabb kifejezéseket kerestem most. A teljesebb képhez hozzátartozik, hogy az egyes szövegekben a nagyon általános betegségeket jelölő megnevezések használata dívik. Ezek ugye hagyományosak, konvencionálisak, és valószínűleg az egyéb károkozások jelentésének a kiterjedését mutatják. Ilyen a ront, elrontotta, illetve valaki elromlott. Mi elsősorban az eszközszerű, tárgyszerű képzet alapján utal az emberi testre, illetőleg az egészségi állapotra, vagyis szintén nem túl részletező jellegű, tehát egy általános metaforaként működik. Talán ennek a nem részletezésnek köszönhető, hogy arra is van példa a tanúvallomásokban, hogy a boszorkánysággal vádolt személy nem valami úgynevezett természeti erő által okoz megbetegedést, hanem verekedéssel tesz kárt valakiben, és ezt is rontásnak nevezik. A következő két részletben, amit idéztem, ugyanarról az eseményről számolnak be. 1740-ből származik az adat. Éva nevű lányát úgy megrontott a testében, hogy se kezivel, se lábával nem bírt. Ugyan az első alkalmatossággal történt veszedelmes nyavajájából kigyógyult. Ugye, hogy történt ez a rontás? Neki esett Forgó Ilona, és megragadván karjánál fogva az földhöz verte és gyömözte, ugyannyira, hogy azon feküvő helyéből föl nem kelhetett, mivel se kezit, se lábát nem bírta. Tehát ez aztán tényleg varázslatos cselekedet lehetett, és ráadásul háromszor egymás után. A ront típusú kifejezések egyébként nem csak önmagukban fordulnak elő, hanem szinonim elemekkel együtt, mint egy megerősítve a talán kevésbé hagyományos metaforákat. Ezekre majd a későbbiekben térek ki, tehát a rontokat önmagukban nem fogom vizsgálni. Térjünk rá arra, hogy mi is a megevés. Elsőként, mint nyelvi elem, mert vannak tisztázásra váró kérdések is. Majd megnézzük, mint metaforát, és az így mozgósított hiedelmeket, tapasztalatokat, majd pedig a kifejezés életét a szövegtípuson belül és azon kívül. Ahogy látni fogjuk, a megbetegedésre vonatkozó metaforák között az egyik legjellemzőbb a valaki megesz valakit szerkezet. Őtett valami korpa miatt megette Simon Ferencné. 1748-ból. Más boszorkányok ettek meg, s lelkedben sem gondolnád, kicsodák. Ennek a kifejezésnek az azonosítása azonban a mostani kompetenciánkból kiindulva egy több szempontból is magyarázatra szorulhat. A mai szemmel ugyanis az írott alakok egy része többféle értelmezést megenged. Elsőre könnyen összekeverhető például az etet, étet, megétet jelentésű, megmérgez jelentésű igével. Gondoljunk csak ugye a sütötte, ige, sütte változatára, vagy a jutottak, juttak típusra. És ugye a boszorkányperekben pedig nem példátlan a mérgezés által történő rontás. Ugye, mint ez a 17. századi példa is mutatja, Azt is hallotta, hogy az urát sülte almában való eszközökkel étette volna meg. Ugyanakkor itt most mégsem erről van szó. Tehát nem az etett, étett múltidejű alakját látjuk ezekben az előfordulásokban. Több ér is amellett szól, hogy az eszik alakját kell ilyenkor is felismernünk. Ugye bizonyos területeken az evett ige alak ett, vagy ugye öző területen öt változatban fordul elő, tehát működik a rövidítéses alakváltozat. Ezt a példát szintén idézem a 17. századból. Ilona tégedet bizony Fekete Istvánné ett meg. Mondok még két példát. Nem egyéb, hanem az napom ött meg. Mert akivel egy sót kenyeret ettél, az ett meg. Hogyha a műveltetés képzője is a szó része lenne, mint az étet esetében, akkor az a grammatikai funkcionális tartalma által nagy valószínűséggel gátolná az alaki egyszerűsödést, rövidülést. Ilyen típusú jelentés többlet nem szokott elveszni, hanem ugye hajlamos inkább megőrizni a formát. További bizonyítékokat is találunk más előfordulásokban. Ugyanis a kifejezés megjelenik olyan tőváltozatokban is, amelyek világosan azonosíthatók. Ilyen például a következő. Azonnal nagy sírással mondotta, no édesángyom, megevett bizony engem az én mostohám. Ne is pöröljön kegyelmed anyám asszonnyal, mert kegyelmed evett meg engem. Aztán van elbeszélő módban is, 1712-ből származik az adat. Azután mondott a Hermánné banánénak, no megevél engem, nagyon szükséggel a közelmúltra utal, vagy éppen a no úgymond, a fiamat megevéd, s engem is megész immár, vagyis megeszel. Van főnévi-igenévi használat is. Erre mondta a sokszor írt asszony, magadat akarták megenni, de a gyermeked a megye mellett volt, s azt tették meg. Ebben most megint ne keressünk logikát, a rontás nem válogat, aki közel van, azt támadjuk meg. Térjünk inkább rá arra, hogy a jelen idő sem példátlan, tehát folyamatként is megjelenik a rontás. Az egy felemet megette Kovács Szabóné, és a másikát most eszi. Vagy éppen, amely közös barackfát levágott, az eszi meg őtet. Ennyi példából is látszik, hogy tehát nem mérgezésről van szó, hanem valamiféle evésről valóban. Ugyanakkor azt talán az eddigi előfordulások is mutatják, hogy ezt az evés nem szó szerint kell érteni. Viszont ez azokra az esetekre is igaz, amikor állatokra vonatkozik ez a megevés. Idézem a 1723-as példát. Ő ette volna meg az özvegyasszony tehenét, és ő meg is gyógyította. Ismét mondta, az ördög teremtették, megették, és elrontották az marhámat, hasznát is elvették. Tehát világos, hogy ezek a jószágok életben maradtak, csak betegek. Sőt, egy Nógrád megyei szövegben részletesen olvashatunk egy úgynevezett küldött farkasról, egy pályó nevű koldusról, és az ő károkozásai is így jelennek meg. Ezt idézem is. A felesége megintette az urát. Ne háljatok, úgymond, most oda ki az lovakkal, mert bizony megeszi pályó. És azon éjjel a legjobb lovát megfojtotta a farkas. És egy másik tanú is elmondja ezt az eseményt, és hozzáteszi, hogy semmit sem evett belőle a farkas, azért minden gyanúsága rája vagyon, vagyis erre a pályóra, erre a küldött farkasra. Tehát itt már világos a pusztítás, de mégsem evésként jelenik meg. Tehát az eddigiek alapján azt mondhatjuk, hogy a megevés egy metaforikus megnevezése valamiféle ritkán részletezett megbetegítésnek, rontásnak. Akkor nézzük, hogy mit is ehettek meg a boszorkányok. Az első példa ugye konkrét testrészre is vonatkozhatott azon kívül, hogy ugye az emberekre leginkább. Mondott a farmosinénak, te etted meg az béres komám kezit. A következő részletért elnézést kérek, az adathoz tartozik. Akkor bosszúságában mondotta volt, hogy ez a kurva boszorkány ette meg az ő szemét. Egy másik tanulnál egyébként rontotta el formában van. Ugyanez, tehát akkor a szinonima világos. Akkor mondok még két példát. Nekem anyám asszony miatt kell elvesznem, mert ő kegyelme ötte meg a lábamat. Egy másik eset, 1739-ből. Te etted meg faluvégini az fiamnak a fejét. És ugyanez a boszorkány másik tanulnak pedig a lábát eszi éppen. Ezen kívül az általános egészségi állapotot befolyásoló, vagy legalábbis nem részletezett rontásoknak a megnevezése is lehet. Ugye 1723-ból származik a következő példa. Kovácsnak nyavajája esett, kenéznének a házára ment, azt mondotta, te öttél meg engemet, néne. Következő részlet 17. századból. és ezen feltesnek fiát megetti 9 esztendőst. Nem derül ki, hogy milyen formában. Az így felfogott megbetegítésnek következményei is lehettek az élet különböző területein. Idézem, megötték az én férhez menésemet. Ezt mondott a szemében, kis Györgyné, te égetni való vén boszorkány, te ettél meg engem, azért nincsen gyermekem. Tehát itt a meddőséget jelenti. Egy másik példában 1743-ból, de Vámosné megette őtet, és azóta nem látja a fényes csillagot. Jelentsen ez bármit is, nincs részletezve. Viszont itt azért látszik, hogy ez eléggé végzetes kimenetelű. Ritkábban az ember tulajdonában lévő tárgyakra is kiterjed a rontás, a tönkretevés. 17. századi a példa. Sok szegény ember tehene hasznát ette meg. És egy másik példa, 1716-ból. Az én fonalamat, úgymond, a boszorkányok ették meg, csak tudom már, ugye részletesen leírja előtte, hogy ment tönkre az a fonál. És egy kis érdekes adalék a szótörténeti tárból. 1841-ből, tehát jóval később vagyunk, várj hóra, mert megetted Páfi Ferencnek az 1000 forintját. Tehát azt látjuk, hogy sokféle rontással, betegítése vonatkozhatott tehát ez a kifejezés. Miután magát a szóelemet és a jelentését körüljártuk, térjünk rá arra, hogy milyen hiedelmeket és tapasztalatokat idézhetett fel ez a szóhasználat a korszak emberének. A metafora eredetét, motivációját több szempontból is megközelíthetjük. Molnár Éva szerint a kifejezés használata mögött valamiféle kulturális hagyományozódás működhet. Az évezredes néphit szerint a varázslók megölik és megeszik az embereket. És hogy ez válhatott a 15-18. Századra jelképessé, hogy akit a boszorkányok az összejöveteleik alkalmával jelképesen megettek, az megbetegedett, sőt meg is halhatott. Ha megnézzük a tanúvallomásokat, nem példátlanok az ilyen leírások. Néhány tanú beszámolójában szerepelnek olyan boszorkánygyűlések, eléggé mondaszerű elbeszélésben, ahol van egy-két ilyen nem is annyira jelképes megevés. Most egy kis horror sztori következik, 1734-ből. S hozott egy szép szopós kövér gyermeket, de nem tudja, mármint a tanú, hogy férfi volt-e vagy leány. Szintén úgy sikoltott kezükbe, és csak hamar összevagdalván vasfazékban megfőzték, és közönségesen megették. A csontjait pedig összeszedvén, szénamurvával elegyítvén összerakták. Majd egyébként azt mondja a főboszorkány, hogy visszavigetik oda, ahonnan hozták. A következő részlet pedig egy hasonló helyzetet ír le, bár ezúttal nem emberi lényt érint. Látta volna egy brázdából sok boszorkányasszonyoknak összegyülekezését, akikkel egy hordó vörös bor és egy vörös tehén lett volna. Melyeket midőn elköltöttek volna, a tehenet megint csontjaira állították, és kendercsepűvel megtöltötték volna. Arról viszont nem esik szó ezekben a szövegekben, hogy az elmondott események, történések bárkinek is a későbbi megbetegedésével, esetleg halálával összefüggésben lennének. Tehát a tanúk erre nem térnek ki. A megevés ugyan többé-kevésbé jelképes, de vélt következménye nem mutatható ki, tehát nincs szó a folytatásban arról, hogy annak a kisgyermeknek, akit elhoztak, valami baja lett volna, vagy éppen valakinek a tehenének ilyen problémája lett volna ebből a megevésből. Emellett lényegesen ritkábban értesülünk olyan boszorkánygyűlésekről, ahol ilyen megbetegedéseket idéznek elő. Tehát jóval többször nevezik meg megevésként a rontást, mint ahányszor ilyen gyűlésekről szó esik, még ha jelképes, akkor is azért ez egy árulkodó jel. És általában, ahol tárgyi vonatkozása vagy ilyen nyoma van a károkozásnak, tehát eszközöket, mesterségeket használnak, azt máshogyan is nevezik meg. De erről majd lesz szó a későbbiekben. A fenti két példa, amit elmondtam, tehát mégsem támogatja ezt a feltételezést. Éppen ezért a hagyomány hatása mellett, ha az nem is zárható ki teljesen, érdemes gondolni valami alapvetőbb, közvetlenebb összefüggésre is. Hagyomány mellett, ahogy a metaforák nagy többségénél, közvetlen fizikai tapasztalatokból is kiindulhatunk. Ekkor azt mondhatjuk, hogy az eszik, megesz jelentései, jelentés összetevői közül a felemészt, elpusztít, megsemmisít tartalom adja a fogalmi alapot a metaforikus kiterjesztéshez. Ezt egyébként alátámasztja a következő tanúvallomás részlete is, a szinonima utal a rontásra, 1724-ből, mind tehenemet, s mind gyermekemet megemésztették a boszorkányok. A pusztítás, mint evés, mint metafora fogalmi alapja a történeti és történeti etimológiai szótárak alapján a jelentéscsoportokból könnyedén kialakulhatott, hogy több jelentésű szóról beszélhetünk. Ezek közül az esziknek a harmadik jelentés, az emészt, a gyötör lehetett az, ami már az általánosabb, elvontabb szóhasználatot lehetővé teszi. Ja, a motivációt jelzi, hogy manapság is mondjuk ételre is, hogy ennyit vagy annyit elpusztítottunk belőle. A szótörténeti tár sorolja a megesz jelentés változatait, és ezekből is kirajzolódik egy változási sor, egy lehetséges változási irány. Felfal, felemészt, és ebből az elpusztít, és vagy tönkretesz. Tehát itt már nem annyira rágásról, mint a savak erejéről lehet szó. Ugyanakkor ennek a kifejezésnek nincs különösebb struktúráltsága, vagyis nem lehet azt mondani, hogy sokféle aspektus szerint változó szókincset eredményez. Tehát nincs külön jelölése a súlyosságnak, vagy a gyorsaságnak, tehát hogyha gyorsan hat a rontás, akkor sem mondják azt, hogy valakit megzabáltak. És a következmények súlyosságának sincs ilyen külön jelölője. Tehát ez egy általánosabb metaforának tekinthető. Mindössze egy olyan esetet találtam legalábbis eddig, ahol egy kicsit más aspektus jelenik meg, mert engem éjjel-nappal az ő tudománya rágat, de ez egy különleges esetnek számít. Fontos azonban megjegyezni, hogy noha pusztítás, mint evés, a boszorkány perekben, vagyis mondhatjuk azt, hogy az akkori közösség szemében, az ilyen típusú pusztításnak tulajdonított betegség ritkábban lehet végzetes. Például, 1751-ből egy adat, a Sághegyen az boszorkányok ették meg, soha nem gyógyul meg. Egy másik példa, Szabó Imrét akkor ötték meg az ollakodalomban, és azért kellettik neki meghalni. Jellemzőbb ugyanakkor az, hogy a rontási tevékenység ilyenkor nem helyrehozhatatlan, tehát a betegség elmulasztható. 1704-ből származik a példa. Megevétek a lábomat, és 2-3 óra múlva ismét meggyógyult. Másik részlet. Ezt a tehenet a szomszédod ette meg, de ha elköveti a következőket, semmi gondja nem lesz. És a tanú is megerősíti, hogy és meggyógyult. A végzetességnek a hiányát az is jelzi, hogy tulajdonképpen el is várják a közösség tagjai, hogy a boszorkány orvosolja a rontást. Például 1721-ből származik a következő adat. Ha megettél, meg is gyógyíts. Vagy éppen te ettél meg, úgymond kutya lelkű, hanem meggyógyíts. Rákiáltottam, hogy ő rontotta meg a gyermekemet, amely ebből megetted, meg is gyógyítsad. Vagy éppen Szakács Jánosné a vízre menvén Varga Miklósnénak mondotta, hogy ő rontotta, ötte volna meg, s ha meg nem gyógyítja, meg fogja égettetni. Vagy éppen egyenes idézet. No, amit ha megetted a bölkényi komafiát, meggyógyíts, mert ha nem, megígetlek borsószalmába. És ugye ilyenkor is szerepe van a már korábban említett nézőknek, vagyis ugye azoknak a személyeknek, akik állításuk szerint meg tudják mondani, hogy honnan származik a betegség. Legalábbis ezzel hárítják el tipikusan a gyógyítást. 1702-ből, amely beteget ő megnéz, megtudja, kicsodák ették meg. Idézek még néhányat. Egy vak leánya is volt Lippainénak, az orvos azt mondotta, hogy maga ette meg Lippainé. Ugyanez az eset egy másik tanulnál úgy fordul elő. Mondotta az orvos asszony Lippainénak. Hiába hordozod ezen vak leányodat, mert te etted meg, ezen tanuláld a boszorkányságot. Vagy éppen egy bába esetében baj történik egy újszülöttel. A juhász doktort hatházon megkérdvén az azt mondotta, én ettem meg a gyermeket. Vagy egy másik eset. Asszonyomat a másik bába ette meg, és én meg nem gyógyíthatom. Emellett a nézők a gyógyítást is értelmezhették rontásként, ha nem volt sikeres. Például látták, hogy majd elszakad a gyermek lába. No, az ötte meg, akivel kötettétek. Tehát nem az a kérdés, hogy mivel kötötték, pedig lehetne, hanem hogy ki. Tehát szó volt arról, hogy a betegségnek az okozóját keresik, és nem az okát. És ez itt is megmutatkozik. Az evés, mint pusztítás, rontás, a megbetegítés metaforájaként az eddigi szövegrészek alapján és a tanúvallomások anyagában, vagyis ebből következően nagy valószínűséggel a korszak mindennapi beszédében általános használatú jellemző fordulat. Természetesen nem kötelező a használata, vannak szinonimái, mint a ront vagy a megveszt, De azért kérdés, hogy megállapítható-e a kifejezésnek a használatában valamilyen időbeli vagy területi kötöttség. Eddig ugye főként a 17-18. Századból idéztem adatokat, azonban a megesz, mint a rontás metaforája már a 16. századi peranyagokból is adatolható. Az egyik első fennmaradt, Kolozsvárról származó, egyébként latin nyelvű lejegyzésben is megjelenik, 1565-ből a megennék őt fordulat szerepel, Komáromi Andor kiadásában egyébként magyarra fordítva Klanicai Gábor idézi. Idézek még egy-két példát a korai időszakból, 1584-ből. Megfogatom, mert igen gyanakodom, hogy az eszi meg az én fiamat. Vagy éppen megettétek világát feleségemnek, mert már csak 3 hétig élhet. Honnan tudta, honnan nem, azt talán ne firtassuk. Következő példa szintén 17. századból. Ne védsetek, édes leányi, mennek az asszonynak, mert a csákóni leányát még az anyja hasában ő ette meg. Vagy éppen szintén 17. századi adat. Engemet megévél, miattad kell meghalnom. Ugye arról a korábbi előadásokon szó volt, hogy a tanúkihallgatási szövegeknek a fennmaradása 1690-től válik rendszeresebbé, tehát ezért sem várható el egységes megoszlása különböző időszakokban és területeken. Érdemes megemlíteni, hogy a szótörténeti tárból, más jegyzőkönyvekből, tehát a boszorkányságtól elkülönítve is előjön Erdélyi területen ez a fordulat a 16. században, például 1574-ből, csak nem megőnek ez este. Kicsi a szövegkörnyezet, tehát nem tudjuk, hogy mi történt igazából. És hozzá kell tennünk azt is, hogy az ártó-rontó tevékenység megevésként történő megnevezése a 18. század után sem szűnik meg teljesen. Ezt mutatják legalábbis a néprajzi irányú gyűjtések, azok, amelyek a népi hiedelem világra irányulnak. P. Madar Ilona gyűjtése Hajdú Bihar megyéből, ezt Dömötör Tekla idézi. De maga lányát ette meg, mert félt, hogy rajta veszít a másén. Valakit nékje meg kellett enni. Úgy vált boszorkánnyá, hogy megevett valakit. Ugye visszaköszönhet a perekből az előbb idézett, ezen tanulád a boszorkányságot, teljesen világos. Tehát ez a képzet úgy tűnik, hogy megmaradt egészen sokáig. És még egy utalásszerű példa. Madar Eszter bába is megette a jányát, szép nagy jánya volt. Nem derül ki, hogy mi is történik. A területi szempontokra rátérve, a gyűjtött anyag nagy részt Bihar megyéből származik, de nem példátlan Borsodban, Békésben, sőt Csongrád megyében sem. A korai adatok főleg Komáromi Andor közlésében, kolozsvári lejegyzésekből valók. A 16-18. Századból pedig a nagybányai perszövegekben is adatolható. Emellett a Dunántúlon sem ismeretlen. Tehát például Somogy megyéből idézek egyet. A te előbeni tehenednek használt a boszorkányok el nem vehették, de utolját rövid idő múlván megeszik. Amint is egészen elszáradott és megdöglött. Zala megyei szövegben is előfordul. Ilyen formán panaszolgodott füle hallatára a rabszemélynek, hogy megevett megint engem a tálos. A megevés, mint szóhasználat beszélt nyelvi lehetett, a közösségi voltát mutatja, hogy a magisztrátus számára nem feltétlenül mindennapi kifejezés lehetett, ugyanis a fogalmazók időnként utalnak erre magyarázatokkal. Azt mondotta, hogy Horváth Kata rontotta, vagy amint szoktak beszíleni az ilyes asszonyok, ette meg a tehenit. Vagy éppen, hogy ő miattuk beteg, ők ötték meg. Egy másik szövegrészlet, prédikátor uram sokat feddődik, úgymond már egyszer megették, alias vesztették. Előfordul kérdőpontokban is így, hogy megevés, de ez ritkább. És a szinonimáknak a halmozása is utalhat erre is a szövegekben, tehát például, hogyha a ront és veszt is előfordul mellette, bár ez utalhat a károkozásnak a súlyosságára is. 1627-ből te ettél engemet meg, te miattad vallom én azt kint. Na ez viszont kérdésben szerepel, ha gyermekeket vesztettek-e meg, és megették-e? Vagy ötte meg, s vesztette meg? Vagy te nyőstény boszorkány, te ettél, te rontottál meg engemet. Vagy éppen 1720-ból elrontottad azt tehenemet, te Takács Istvánné. Azért tetted meg, hogy 3-szor tejet kérni voltál nálam, nem adtam. Vagy éppen őtet bába Ilona és Székely Ferenc feleségestül eszik, s kínozzák. És még egy példa. Hallottam, hogy Berei Sára megette őtet, és nyomorút csinált belőle. Sőt, a szegedi szótárban is van egy ilyen adat, szintén valószínűleg boszorkányperes szövegből, nem csak meg van rontva, hanem meg is van éve. Ha előbb hívtatok volna, segítettem volna rajta. Összességében tehát időben és területileg is egyaránt kiterjedt használatú metaforikus kifejezésről beszélhetünk. Térjünk rá a szókincs változására. Ugye, ahogy erről szó volt, itt különféle kulturális és művelődési történeti okok lehetnek, így a szókincs változásai kevéssé megjósolhatók. Arra is kitértem, hogy a szókincs változása lehet felváltó, kihalásos jellegű, azonban gyakrabban a több jelentés versenghet egymással, illetőleg egyik-másik jelentés idővel visszaszorulhat. Már a szótörténeti tár szerint a boszorkányperes iratokkal egyidejű forrásokban is megtalálhatóan megesz, általános, nem feltétlenül varázslás által történő, elront megnyomorít jelentésben. Például, hogyha lehetne, megennétek. Vagy éppen, hiszen azt a nyomorú asszonyt megette az ura. De a tájszótáraink alapján a későbbiekben is kimutatható ez a hiedelmektől eltávolodott vagy ahhoz nem kapcsolódó jelentés, a ne egyél meg, ne gyötörj értelemben szamosáti szótár. Vagy a megeszed minden rongyodat Zila koltó területéről. Sőt, hát ugye ott vannak a szitkozódások, hogy a fene egye meg, ugye kérdés, hogy fene vad, vagy már betegség? Vagy a franc egye meg, ugye szintén betegségfajta, és itt is az elpusztít volt az elsődleges jelentés. A tanúvallomások anyagában ugyanakkor nem találtam olyan adatot, ahol a hétköznapi rontást neveznék így meg. Az sem fordult elő egyébként, hogy nem a boszorkánysággal gyanúsított személy enne meg, tenne tönkre valakit valamit. Pedig az előfordul, hogy a tanúk valami kárt okoznak, és vélekedésük szerint ez készteti a boszorkánysággal vádolt szemét olyan megtorlásra, ami megbetegedéssel jár. Ezzel együtt nem láttam olyat, hogy a bármelyik tanú evett volna meg mondjuk egy ablakot, amit eltört. Úgy tűnik tehát, hogy a boszorkányság témakörében és a közösség számára a megeszt lefoglalódhatott a boszorkányok által elkövetett általános megbetegítés pusztítás megnevezésére. És ugye ma leginkább igekötő nélkül használatos hasonló metafora gyötrődés jelentésében, amikor azt mondjuk, hogy valaki eszi magát, emészti magát, vagy azt mondjuk, hogy ne emészd magad, mostanra viszont már nem egy másik ember ellen irányul, hanem a cselekvő egyben elszenvedő is. Nézzük akkor meg, hogy mi is történt azzal, aki kötésbe került, illetve, hogy akit megkötött a boszorkány. A kötés hasonlóan a múltkor tárgyalt ereszt meg ereszthez, kettős jelentésű, bár másfajta ez a kettősség, mint az ereszt esetében. A köt-kötés metaforaként a rontás egyik megnevezése, miközben ugye szó szerinti használatban a gyógyítás egyik módjaként szerepel a szövegekben. Láttuk is ugye a példát, hogy kikötötte a gyermeknek a lábát, de egyidejűleg vannak ez a kétféle értelmezés a közösségben, és ugye itt még igekötő sem jelzi a különbséget, tehát úgy látszik, hogy nem zavart egymást ez a két használat. A rontás jelentésű köt-kötés egyébként szintén többféle motivációval is belekerülhetett a betegség károkozás fogalomkörének a szókincsébe, amelyet ugye a tanúvallomásokból ismerhetünk. Például a télen egy ízben főbíró uramhoz voltak némelyek misefáró panaszra a rabasszony ellen, hogy akkoriban sok kötések estek a faluban. Egyrészt érvényesülhet egyfajta kulturális hatás. Elsősorban az egyházi hagyományból, ugye már a halotti beszéd és könyörgés szövegéből is ismeretes az oldás és kötés a bűnnel kapcsolatban, ugye oldja mendő bűnét, és ugye a hasonló műfajú szövegek, akár a temetési beszédek, akár bármi ilyesmi, elősegíthette a metaforának az elterjedését, bár ugye itt elsősorban a bűre vonatkozik. Ugyanakkor persze itt is megvan a közvetlen fizikai tapasztalatból kiinduló jelentés, ami szintén könnyedén általánossá válhatott. Az egyes testrészek elkötésével járó és abból következő fizikai funkciók akadályozása. A történeti etimológiai szótárak szerint a köt egyébként a 16. század elejétől már kimutatható, varázserővel ront, megakadályoz jelentésben. A fogalmi alap tehát ezután is, és ezúttal is, fizikai tapasztalat, a testből kiindulás válik ugye, általánosabbá. Megint csak nem beszélhetünk sokféle különböző aspektusokat mozgósító megnevezésről. Tehát megint nincs szó gyorsaságról, vagy akár a kötésnek a szorosságáról, hanem teljesen általános és nem túl változatos formában jelenik meg, tehát van az, hogy valakit megkötöttek, valakiben kötés van, valaki megkötődött. Ezúttal is tehát úgynevezett ontológiai metaforáról beszélhetünk, amivel a nehezen körülhatárolható ismereteinket próbáljuk valamennyire azonosítani, feldolgozni a tapasztalatokat. Az egyik legtipikusabb ilyen metafora a tartály képzete, és most is ez alapján értelmezzük ezt a metaforát. Tehát részben az emberi test, az egészségi állapot, mint fizikai és nem fizikai felszín, illetőleg ugye az arra gyakorolt hatás. Részben pedig az ebből következő akadály, gát, ami ugye a tartály belső tartalmában, vagyis a test különböző funkcióiban okoz változást. Ahogy arról az előző előadásban szó volt, a tartályban lévő folyadék, mint metafora, mint fogalmi alap, elsősorban az érzelmi állapotok egyik elképzelésének az egyik módjához, metaforájához szokott alapul szolgálni. Ugye ilyen például a gyűlik valakiben a harag, vagy majd felrobban a dütöl, vagy szétveti a méreg. Ezúttal viszont a tartályban testben szükségszerű áramlás megszüntetésének akadályozásának a következményeit vetíti előre ez a kötés az akadály létrehozásával, tehát a jelentésváltozás metonimián keresztül történik, az ok helyett az okozat válik nyomatékosabbá. És ez a metafora is időben kiterjedt használatúnak tekinthető ebben a szövegtípusban. Például, igen beteg valék, hívatám hozzám Szabó Katát, azt mondta, hogy kötés vagyok rajtam, hozzátesz, hogy a karomnak erejét vötték el. Te eddig, Gáspár, olyan boszorkány az anyád, hogy neked kezedet megkötötte, hogy leányát megneverhess soha, míg élsz. Vagy éppen 17. századi adat, férjhez nem mehetett volna, amivel elkötötték a szerencséjét. Vagy éppen Sándor Mihályné mézes borba csinált kötést úgy adta neki, amely miatt egész esztendeig élet-halál között sínlődött, s azután ugyancsak ő gyógyította meg. Tehát ugye többféle tünetünk van, megint többféle szempontunk. A megbetegítés jelentésű kötésnek szűkebb és tágabb értelmezése is ismeretes. A néprajzi szakirodalomnak az egyik megállapítása, hogy a rontásnak ez a módja elsősorban szerelmi varázslása, férfi erő megkötésére, meddőség okozására utal, ez Dömötör Tekla szerint. Más megközelítés alapján azonban a nagyobb hatókörű, általánosabb jelentést tulajdonítható ennek a metaforának, mely szerint az is kötésnek értelmezhető, ha valaki nem tud megmozdulni, vagy éppen beszélni, ugye erre is láttunk az előbb példát. Emellett Molnár Éva idézi a szerelmi varázslás egyik módjaként azt, ha valaki ráköti magát valakire, vagyis erőnek erejével elveteti magát valakivel. 17. századi példa következik, megint elnézést kérek. Mondta neki, aha kurvák, ördökséggel köték rám magatokat az anyáddal együtt, mert én nekem az nőszés semmire nem kellett volna, mert én még gyermek voltam a nőzéshez. Vagy éppen 18. századi adat. Hallotta Gönczi Erzsóktól, hogy Gönczi Erzsók az említett kötés által tekintetes Nagy Gábor uraműkegyelme Szabó Jankó nevű kocsisát magához hódítsa. Tehát azért volt a kötés, hogy magához hódítsa. A tanúvallomásokban egyébként nem példátlan a szűkebb értelmezése ennek a metaforának. Ugye például, hogy azért nem leszen gyermeke, hogy elkötötték. Vagy éppen egy általánosabb betegségre utal először a tanú, aztán konkretizálódik. Negyed nappal elért az nyavaja úgy, hogy halálomhoz voltam közelebb, és azóta kötődött meg az férfiságom. Vagy éppen a legény úgy megkötődött természetében. Ugyanakkor, mintha kevésbé lenne jellemző ez az értelmezés, nem feltétlenül azért, mert szemérmesek lennének a tanúk, mert van egy olyan felidézett beszélgetés, ahol egy fiatal és egy középkorú ember tárgyalja ezt a problémát, elég részletesen, de ezt most nem idézem. Illetve, hogyha a boszorkánysággal vádolt személy férjéről van szó, akkor gyakran felmerül a házasságtörés gondolat, amit lehetséges orvoslás. Erről sem tudunk többet ennek a kimeneteléről, hogy bejött-e. Több szöveget megnézünk, akkor azt látjuk, hogy ennél kiterjedtebb hatókörű rontásról, többféle hirtelenbe következő megbetegedésről beszélhetünk, és hogy gyakran nem is derül ki, hogy milyen tünetekkel jár a betegség. A szinonimák is egyébként általánosabb értelmezést sugalnak. 17. századi a szöveg. Még karaffa járáskor ettenek meg, és kötés vagyom bennem. Vagy egy másik példa. Ha csersnélt meg, 14 kötést tett belém, nem aprózta el. Annak előtte semmi gondom nem volt, annak utána mindjárt rajtam esett a nyavaja. Nem tudjuk, hogy melyik. A tünetek nem ismeréséből tehát nem következtethetünk arra, hogy mindig szerelmi jellegű varázslásról lenne szó. A természet egyébként általános eufemizmus a mindenféle testi funkciók megnevezésére, tehát a természetben megkötöttség az anyagcserére is vonatkozhatott, erre mondok egy példát. No, menyecske, a gyermekedet megvesztették, kötés van benne, semmi nemű természet nem mehetett az gyermektől. Emellett persze, többször megmondják, hogy miben is akadályoz a kötés. 17. századi adat. Dolesznyi úgy megkötötte volt, hogy harmadnapig sem nem ehetett, sem nem ihatott, sem nem alhatott, majd elveszett belé. Vagy éppen. A fátensnek lábát annyira összehúzták, hogy csak mint a gombolyag úgy hentergett, sőt a nyelvét is megkötötték annyira, hogy nem szólhatott egy szót is. Egy másik példában pedig azt mondják, hogy ezt a gyermeket nem lehet gyógyítani, mert a kötésnek egyik vége a torkában, a másik pedig a szívében vagyon. Vagy éppen azt mondja, a fiadnak a gyomrába vetette Salaikata a kötést, de avval sem elégedett, hanem a combjába is vetette. És a lányodnak is a szavával ő tőzsérkedik. És ez ideig sem beszélhet ezen tanú leánya. Vagy éppen nagy nyomorúságban esett, s majd megölte a fulladozás. Ugye itt is elmegy a későbbi boszorkánysággal vádolt személyhez, aki azt mondja, hogy kötés vagyon benne. Nők esetében sem feltétlenül meddőségre utal a rontás. Gyermek ágyamban igen nyomorult lévén megmondá, hogy kötés vagyon rajta. Vagy éppen, a gyermekekre is vonatkozhatott, ez egy lánykát hordozta tanú, hívész Györkön is valamely orvosnál, de azon orvos is azt mondta, hogy ő meg nem gyógyíthatja, mert ugyan úgy kötötte meg a rossz, hogy abban halljon meg. Vagy éppen, a fiatalabbik leánya Éva nevű kötésben esett, sínlődött ugyan, de az alatt is férhez adatván, házasságának idejében Circiter körülbelül 2 esztendőre meg is halt. Tehát láthatjuk, hogy többféle betegséget is jelöl, ugyanakkor néha, mintha nagyon közismerten egy dologra utalna. Például egy... Jaj, megbánom, hogy megettem az kenyeret, melyet Taracskainé adott. Melyre mondta a fátens? Bizony, fiam, kötés van te benned. Arra felel az legény. Úgy tekeredik anyám asszony az én küldököm, mintha csigára tekernék. Azelőtt pedig, míg az kenyeret meg nem ette, nem fájdatta semmi belső részét a fátens fia. Vagy éppen egy másik részlet. Kalán Mihály felesége azelőtt Circiter körülbelül 6 esztendővel, bizonyos nyavajában, nevezetesen pedig kötésben hirtelen esvén, abban sok időkig kínlódott, most is még gyakran attól kínosztatik. Másik tanú erre azt mondja, hogy Kalán Mihálynétól hallotta, hogy a gyomrában volna valami, és attól kilódik, tehát valamiféle görcszerű érzés lehet ez, főként gyomortájon. Másik példa is erre utal. Jó tudja, micsoda nyavajája legyen, mert kötés vagyon benne, majd italt főz, és ha azt megissza, megtisztul és meggyógyul tőle. Egy másik tanú azt mondja, hogy csak a gyomrának valami erőtlenségét érezte. És hozzá kell tennünk, hogy ebben az esetben sem feltétlenül visszafordíthatatlan a károkozás, noha gyakran megint csak az elkövetéssel gyanúsított személytől nem függetlenítve jelenik meg, hiszen ugye ezek is igazolják a vádakat. Láttunk erre példát a megereszt adatai között is. És a közösségi vélekedést a legjobban az olyan szentenciaszerű megállapítások mutatják, mint az ebek megkötötték, azon ebek meg is oldják. És ugye csak még egy részletet idézek az orvosok szabadkozásából. Nem segített rajta, mondván, ha csak az meg nem gyógyítja, aki megkötötte, sohasem leszen élő. Vagy ugye ez a szemtől szemben mondott a füle hallására Mádinénak, te kötötted meg ezt az asszonyt, te is ereszteted meg. Noha a kérdőpontokban igen gyakran szerepelnek a boszorkánysággal vádolt személyek, úgy mint oldókötő, talán a kulturális hagyomány miatt, a magisztrátus számára időnként, mint ahogy a megesz esetében is láttuk, magyarázatra szorulhat a rontó tevékenység megnevezéseként a kötés. Erre utalnak a következő részletek. Megfenyegette a feltenest, és nem sokára oly nyavajában esett, melyet kötésnek hittek. Vagy éppen, azután Szücs Istvánnak a lánykája rosszul lett, azt mondották az asszonyok, hogy kötés van benne. Ez a tanúkihallgatásnak az összefoglaló dokumentumából van, tehát nem tudom, hogy ennél a tanúvallomás nem ismeretes. Egy további fontos szempont, hogy a kötéshez kapcsolódó hiedelmek tárgyasabb formában is jelen vannak a tanúk és a vádlottak szerint. Tehát ezt a rontást szokástárgyakkal szimbolizálni. Például madzagra kötött csomók jelképezik a rontást, vagy más összekötözött eszközök, mesterségek, sőt bokréták. Nézzük meg, hogy mi mindennek tulajdonítottak varázserőt. Abban találtatott egy mesterséggel kötetett bokréta, melyen volt két csombók, egy alatt, más pedig felül közepiben, mint egy Berzencei Szilvának a magva szösszel és hasogatott szalmaszálakkal betekerve mesterségesen. Vagy éppen kérdezik a boszorkányt, hogy mire valók azok a tollak, amiket talált, és az is kötés. Mire való a csomókban kötött sokféle toll? És azt mondja, hogy kötés volt, a leányomágyában találtam. Vagy éppen egy másik tanú talált a párnákban 9 csomó kötést összekötözve. És akkor, hogy mi lehetett gyanús, minek tulajdonítottak varázserőt? Rongyban ilyetén bűbályos mesterségeket egy csomóban kötve, ugyanazon helyen a pitvarban béhajítottak, tehát itt már közel kellett lenni a lendő kárvallotthoz, amely csomót a tanú ki is oldott, és egy darab agyag, 3 gereszt fokhagyma, zöld petrezselyem, szén, tapló, gyapjú, és mint egy-egy réfnyi gatyamadzag forma csombókos madzag volt belékötve. Ugye egy másik tanú ugyanezt elmondja, és hozzáteszi még, hogy a tanúnak az ura mindjárt meg is égette ezt a kötözményt. És ugye tulajdonképpen minden gyanúsnak számított, ahogy maga a boszorkány figurája is ebből a példából is láttuk. Emellett a kötés más esetekben nem csak akkor hatott, hogyha úgy bedobták, vagy éppen a valamilyen használati tárgyhoz közeltették, hanem hogyha beleléptek, átléptek rajta. Például tudja, hogy azon említett legénynek semmi baja nem volt, de amikor azon kötésen által ment, minden köntöséből annyira kidagadott, hogy majd csak meg nem fúlt. Vagy éppen, ez is nagyon érdekes típus, tudod, édes leányom, kivel vesztél össze, mikor vajuttál, az vetette azt neked, és ha te kimentél volna a házból, s belehágtál volna, szörnyű halállal haltál volna, de az urat hágott bele, annak nem álltott olyan szörnyen, de ez se viszi sokáig. Vagy éppen, amint is egy szederindát nála lévő bizonyos zsírral megkent, és az úton végig tettük, amelyen is keresztül lépvén, már mint a későbbi kárvalott, a lábán pattanást támadott, és azon pattanástól a lába kisebesedett. Törbecsalnak a tipikus esete. Egy kereszt úton, mely a templomhoz és a városházához szolgált, csak a feltensnek magának tört csinált, melyben ha a feltens magát ejtette volna, kínosabb ember a világon nem lett volna, de mivel a feltens azon keresztútra nem ment, a rosszak az útról azon tört a feltensnek kertjébe vitték, ahol a feltensnek a fiacskája beletalált lépni, és ugyanattól történt halálos nyavajája. A kötésnek a babonás hiedelmekhez kapcsolódó jelentése a 18. század után sem teljesen ismeretlen. Tájszótárakban megjelenik az általános boszorkánykötés bűbály rontás értelemben. Ugyanakkor a hiedelmektől eltávolodva a hidegrázás megnevezéseként is előfordul, itt Székesfehérváról származik a konkrét példa. Emellett a hárompataki hiedelem mondákban is megvan a kötés, bár elsősorban az állatok használnak a tehén tejének az elvételére vonatkozik. Tehát azt is mondhatjuk, hogy nem lehet területi kötöttségről beszélni. Ugyanakkor tehát ennél a kifejezésnél jelentésváltozásról és jelentésváltozatokról is beszélhetünk. Tehát már a boszorkányperek anyagában is időnként szűkebb értelmezést kap, ugye ilyen az impotencia meddőség okozása, illetőleg a különböző görcsök, főleg a gyomorgörcs. Ezzel együtt ugye teljesen általános különféle tüneteket előidéző rontó tevékenységként is megjelenik, idővel pedig, ha a területi kötöttséggel is, de hidegleléssel is utal. Emellett ugye a megevéshez képest több esetben fordul elő, különböző csomókba kötött tárgyakkal szimbolizálva, emlékeztetve a közvetlen fizikai tapasztalatra, ami ugye a metaforának az alapját adja. Hát, mik a közös pontok a megesz és a köt-kötés között? Túl sok minden egyébként nem, bár ugye mind a kettő szándékos megbetegítést, rontást jelöl, emellett nagyon úgy tűnik, hogy mind a kettő viszonylag általános megbetegedésre is utalhat. Jellemző, hogy az általuk jelölt betegségeket visszafordíthatónak képzelik el, tehát megeresztést követelnek a tanúk. Amellett fontos ugye az is, hogy közvetlen testi fizikai tapasztalatokon alapulnak, bár ugye maguk a tapasztalatok különböznek, ugye a kötés esetében az akadályfunkció korlátozása, nem közvetlen módon, tehát anélkül, hogy valamit ténylegesen a testre kötnének, valamint ugye a megevésnél a pusztítás. Az alakulás történetük sem teljesen egyezik meg, bár ugye mind a kettő szerepel a 16. századi beszámolókban, és a 18. században sem ismeretlenek. Emellett ugye mind a két metafora jellemző a tanúvallomásoknak a műfajára, és valószínűbb, hogy a közösségben bevett beszélt nyelvi kifejezésekről van szó, noha a későbbiekben sem ismeretlenek, bár bővül, illetve változik a jelentésük. És köszönöm a figyelmet!
Elhangzott, te öltél meg engemet, néne, rontás metaforák a boszorkányperekben. Varga Mónika előadását közvetítettük az Elte bölcsészkaráról. A felvétel 2014. október 15-én készült. A felvételt szerkesztette Besnyő Janka.